templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. 25 évvel ezelőtt érkeztek meg az első fészekrakó fecskék, ferences fecskék Kárpátaljára, még a szovjet időkben, hogy a hosszú ateista egyházüldöző korszak után újjáélesszék a még lappangó tüzet, a parazsat fújják. Az egyik fecske az új misés Radics Dávid atya volt 1989-ben. Most a 25. évfordulóra újra összejött a három akkori fiatal ferences, hogy hálát adjon az alapításért. És most Dávid atyával autózunk ki egy olyan településre, amely az ő lelkipásztori területe volt, Nevetlen falu. Miért nincs neve ennek a falunak, Dávid atya, vagy miért az a neve, hogy nincs neve?
Összetett, ez egy történelmi folyamat. Volt egy földesuruk, aki összeveszett a helybéliekkel, és a Deák falvát elvette tőlük, és ezért Nevetlen falunak nevezte el a falut, de volt egy csúnyább elnevezése is, amit nem illik most mikrofonba elmondani. És utána, hogy megszűnt ez a földesúri átok, utána nevezték újból a Nevetlen falut Deák falvának. Most, hogyha látjuk itt a táblákon a kiírást, akkor Deákovó, Gyakovó felé tartunk, vagyis Nevetlen falu felé tartunk. Hát annak idején, amikor kiérkeztünk, akkor Kárpátalján, egész Kárpátalját 7 öreg pap látta el, de kihalásra ítélve, mert hiába voltak hivatások, nem vették fel őket a szemináriumba. És mi pont azért érkeztünk ide, hogy ezt a 7 öreg atyát volt köztük, 90 éves, a legfiatalabb is 80 éves volt, hogy el tudjuk látni a falvakat, illetve hát a munkájukat segítsük.
Nemhogy nem vették őket fel a szemináriumban, nem is volt szeminárium, illetve úgy tudom, Litvániában volt az egyetlen szeminárium a szovjet időkben, Kaunasban, de oda nem juthattak el a magyar fiatalok innen Kárpátaljáról.
Igen, nem vették fel őket, és ott is különböző szűréseken keresztül mentek át, hogy ki alkalmas és ki nem a szemináriumi életre. Magyarok szóba se jöhettek, és amikor először kint járt Paskai Bíboros lelkipásztori látogatáson Kárpátalján, akkor kérhetett valamit, hát azt kérte, hogy akkor a Magyarországról majd ő fog kiküldeni lelkipásztorokat. Akkor még ő maga sem tudta, hogy kiket fog kiküldeni. Ő megkereste a Kolos atyát, és akkor a Kolos atya a rendi tanács jóváhagyásával úgy döntött, hogy kiküld 3 ferences szerzetest, és így jutottam én is ki. Akkor még Szovjetunió volt, dupla szöges drót volt egész Szovjetunió körül, akkor még nem is lehetett se érezni, se látni, hogy a Szovjetunióból aztán majd később a fák vagy a független államok közössége lesz. Hát mi ide jöttünk ki, és hát itt is hihetetlen szeretettel fogadtak. Azért mertem én is vállalni ezt, mert korábban, amíg a Csáti József vikárius, aki Kárpátaljának volt a egyház vezetője, itt voltunk a Gyémánt misén, és amikor átértünk a határon, akkor nagy megkönnyebbülés fogadott, hogy hát itt is élnek magyarok, mérhetetlenül kívánják a papok jelenlétét, és nem felejtették el sem azt, hogy katolikusok, azt, hogy hívők, gyermekeiket megkereszteltették, de működött és élt az egyház. Ezért jöttünk ki, ezért hívta a Paskai Bíboros is a papokat, aztán végül is hát a ferences szerzeteseket.
Dávid atya még növendékként itt volt Csáti József Munkácsi plébános vikáriusnak a gyémán miséjén?
Igen, ez nagy biztatás volt számomra, mert csak rosszat hallottunk a határátkelésről, a folyamatos megfigyelésekről, hogyan tartották szemmel az egyháziakat. Bár ugyan nem bántották őket, és nem zárták már börtönbe, azokat sem, akik behoztak egy pár imakönyvet, vagy valamilyen szentképet, vagy érmét, mert ez az állam elleni felforgató tevékenységnek nyilvánult. És aztán, amikor ide kiérkeztünk, hát bőséggel volt nálunk szentkép is, meg biblia is. A határon, hogy ezeket megnézték, nem szóltak semmit, és becsukatták velünk a kocsi ajtaját, és mehettünk tovább a Csáti Józsefhez munkácsra.
Hát ez már a Gorbacsovi idők, a glasznost és a perestroika, nem?
Igen, akkor már Ez működött, csak az volt a kérdés, hogy a gyakorlatban működik-e. És hát működött a gyakorlatban is. Nem voltak törvények, a régi törvények megmaradtak, és hát úgy döntöttek volna, ahogy akartak volna, de mégiscsak a Jobbik énjük fejeződött ki azzal, hogy nyitottak lettek a egyházi irodalomra, még a miseruháknak a szöveteit is tilos volt behozni, tehát ami erre emlékeztetett, hogy az egyházi szövet vagy a miseruha készülhet belőle, azok is a tiltó listán voltak.
A történelmi Magyarországnak az Ugocsa nevet viselő vármegyéjében vagyunk, Nagyszőlős a központja. Épp az előbb keltünk át a Tiszán, egy ütött-kopott hídon át, és már a Kárpátoknak a hegyvonulata kezdődik. A látóhatár már Nagyszőlősnél hegyekkel szegélyezett. Nagyon változatos a táj.
Igen, Tekeházára értünk, balra van királyháza. A látható a királyházi nyalábvárnak a tornya. Itt nem Dunakanyar van, hanem Tiszakanyar van, és hogyha fölmennénk királyházán a várba, nyalábvárba, akkor onnét a Tiszakanyart láthatnánk. Most elkanyarodtunk jobbra, Tekeháza faluban járunk, ez református vidék.
Tehát Tekeházán vagyunk. Ahogy kijöttünk Nagyszőlősről, és haladunk Nevetlen falu fele, hát az úton száguldani nem lehet, de elég elviselhető az út. Így 25 év után visszatekintve szépül, módosodik a vidék, illetve a város. Milyen most, illetve milyen volt akkor? Van-e különbség? Negyed század eltelt.
Negyed század alatt nagyon sok minden történt. Amikor kiérkeztünk, akkor Szovjetunió volt még, és Nagyszőlőstől Kamcsatkáig egyforma üvegek voltak, egyforma sörös vodkás befőttes üvegek voltak. És mindenhol ugyanazt a minőséget lehetett kapni. De aztán, ahogy megszűnt a Szovjetunió, akkor hirtelen eltűnt minden áru a boltból. Hihetetlen szegénység köszöntött be városokra, falukra egyaránt. Itt azt lehetett érezni, hogy nem volt benzinünk, nem volt élelmiszer, nem lehetett a legelemibb dolgokat sem megkapni, se tejet, se alapvető dolgokat. Pult alatt minden volt természetesen, de a polcok valóban teljesen kiürültek. Ezután következett a Kárpátalján az évszázad két nagy árvize. Az megint csak igen megrongálta a házakat, romba döntötte a régi épületeket, de ebből is újraépült, amint lehet látni, Kárpátalja falvai. Ahogyan a házak összeomlottak, lehet látni a sok új építésű házat. Árvíz után szinte két év alatt mind-mind rendbe jöttek. Most azért 25 év után sok minden változott. Itt is a gazdaság motorja, azért a kereskedelem, és mindenki igyekszik valamit termelni. Majdnem minden háznál van tehén, tyúk, kecske, ló, és ahogyan tartják az állatokat, a malacokat, eladják a városban, tudnak érte venni ruhát, más egyebet, ami a mindennapi élethez szükséges, meg nem csak városban, hanem a boltokban is már sok minden van. Itt is ugyanúgy van, mint Magyarországon, hogy kialakul egy nagyon-nagyon jó módú réteg, kialakul egy középréteg, és van egy igen nagyszámú leszakadó réteg, és hát a mi híveinken is ezt lehet látni. Mi korábban, amikor 25 évvel ezelőtt kijöttünk, akkor mindenki egyformán gazdag volt, és egyformán szegény, a 120 rubeles maximum fizetést azt majdnem mindenki megkapta, és azzal bőségesen meg lehetett élni egy hónapig. Most ez a szétszakadás mutatkozik, akár a ruházkodásban, akár hogyha betérünk egy-egy lakásba, a lakás belsejében a vízellátás, a gáz, a különböző fölszerelések, azok lehet látni, hogy azok 60-80-100 évesek is olykor.
Misszionáriusokként megérkezve ide Magyarországról, ha nem is Ázsiába, de hát egy olyan birodalomba, amely egy egész más civilizációt képvisel, mint Európának az a része, ahova Magyarország is tartozik. Mik voltak a nehézségek, a furcsaságok?
Hát a magyar lakta területeken azért a nagyon pedáns és szép lakásokat találtunk, a magyarok a magyar kultúrájukat azért megőrizték. Itt ez egy olyan terület, ahol szlávok, nagyon sokféle szlávul beszélő embert találunk, és a magyarok megtanulták a különböző szláv nyelveket, de leginkább az úgynevezett panásemu, a mi szerintünk való szláv nyelvet beszélték. Ez azt jelenti, hogy ezen mindenki meg tudta érteni a másikat, és emiatt aztán soha ellentét nem volt. Sok vegyes házasság is volt, van, és ezekben nagyon ügyelnek arra, hogy mindig a másik nyelvét szívesen megtanulták, így tisztelték meg a más szláv népeknek a szokásait, kultúráját, hogy a nyelvet azonnal elsajátították. Hát ennek megvan a maga előnye is, de ugyanakkor mégiscsak van egy olyan tendencia, hogy mivel nem volt szoros kapcsolat az anyaországgal, ezért megtörténik az, hogy a gyerekeket már nem íratják be magyar iskolában, mivel a magyar iskola nem mindenhol elérhető, és így a szláv nyelv az, ami első rangú helyet foglal el, akár a hétköznapi életben, akár pedig a beszélni még tudnak, de már írni nem tudnak. A következő generáció már, hogyha sorrendiséget nézünk, akkor mit kérnek számon rajtuk a hivatalokban, a munkahelyen, akkor a szláv nyelvet, és akkor a magyar nyelv bizonyos mértékben már regenerálódik, illetve nem alakul, nem képződik újból.
Közben azért az út eléggé elromlott, nagy száguldásban nem foghatunk, egymást követik a mélyebbnél mélyebb kátyúk, lukak, tehát abszolút balesetmentesen tudunk haladni, senkit nem fogunk elődni gyorshajtás miatt. Lelkipásztori szempontból mi az, amit vállaltak, és hát hogyan fogtak hozzá, hogyan kezdődött ez az egész?
A lelkipásztori munkánk abból állt, hogy minden templomba 6 falunk volt, és mind a 6 templomba kellett beosztással misézni, hétközben, vasárnaponként, ugye? És nagyon-nagyon várták, hogy jöjjünk. A legegyszerűbb dologgal kellett kezdeni, az énekeket kellett tanítani, hittant kellett tanítani, de még a hittant tanítás az is nagyon módjával történt, mert nem volt plébánia, csak a templom állt rendelkezés. A plébánia épületek mindenhol valamilyen más funkciókat töltöttek be, óvoda, iskola, tanácsháza volt, és minden a templomra szorítkozott, a hitoktatás is. És akkor, ahogyan tudtuk, ott a padokba beülve a gyerekekkel, persze nem mindegyik gyerek tudott magyarul, beszéltek ugyan magyarul, de olvasni már nehezebben tudtak, és pont a hittankönyv volt segítségükre, hogy azt a nyelvet, a magyar nyelvet, amit beszéltek, azt most már a hittankönyv kapcsán is olvasni, illetve hát tanulni kezdték.
Volt tudásszom, örültek a gyerekek? Hogyan viszonyultak ahhoz, hogy most elkezdődött valami rendszeres olyan foglalkozás az életükbe, amelynek a híre se jutott el korábban hozzájuk? Furcsa lehetett, nem?
Igen, hitoktatásról csak bizonyos esetekben lehetett beszélni. Egy-egy szülő fölvállalta, hogy gyerekeket kiskatekizmus alapján elsárgult lapokról, mindenhol rejtegetett könyvekből tanítják. Most annyiban lett könnyebb, hogy ki tudtuk hozni a hivatalos hittankönyveket, és akkor abból tanítottuk a hittant. A Hozsanna imakönyvet annak idején nem vezették be, nem tudták behozni. Lelki Manna, Égi Gyöngyök, meg különböző nagyon-nagyon régi énekeskönyvekből énekeltek, imádkoztak, és minden kijövetelünk alkalmával. Hatalmas mennyiségű énekeskönyvet kaptunk, a népénektárat, és a népénektárat, ahogyan magam is tudtam énekelni, ők is könnyen elsajátították, és itt ebben a 6-8-10 faluban szinte csak azt ismerik, és minden misén csak ezt éneklik. Nagyon-nagyon várták, hogy jöjjünk, és tanítsuk a gyerekeket hittant. Első évben még mindent magunk hitoktattunk, de második évben már láttuk, hogy a lehetőség van arra, hogy megkérjünk egy-egy tanítónőt, aki a legkisebbekkel is tud foglalkozni. Olyat, aki megbízható jó nagymama lévén a legkisebbeknek már esetleg be tudtak segíteni szlávul is a hittananyag elmondásában, mivel voltak falvak, ahol nem volt magyar iskola, és a nagyszülők vállalták ezt az énekoktatást, illetve a hittanoktatást, hogy amit nem értett meg a gyerek, akkor azt más felnőtt segítségével meg lehetett tanítani velük.
Közben autózunk, Nevetlen falu fele, és ilyen színuszgörbéket írnak le az autók, a szembejövők is, meg mi is, mert óriási lukakat kerülgetünk továbbra is. Melyek voltak a te falvaid? Felsorolnád őket?
Hát a legkisebbel kezdeném, Fancsika. Ott is már a megjelenésünk után első hónapban 15-20 hittanos jelentkezett. Majd utána, ha gondolatban egy kört tudunk leírni, Királyháza. Királyháza egy vasúti csomópont volt a Nagy-Magyarország területén, ahol kiképezték a vasutas tanoncokat. Eléggé vegyes vidék, mindenféle nyelvű, szlávnyelvű ember találunk itt is. Majd aztán, hogyha tovább haladunk itt Nevetlen falu felé, közben Fekete Ardóhoz jutunk el. Hát ez az a falu, ahonnét nagyon-nagyon sokan elköltöztek, nincs munkalehetőség, és ennek kapcsán a hívek is szinte elfogynak. A következő falu, Nevetlen falu, ez egy csaknem szintiszta magyar település, itt volt a legkönnyebb dolgunk, nagyon erős magyar közösség él, magyar iskolával. Aztán a következő Aklihegy, ahol megint csak szinte a határ mellett van ez a kis falu, román, magyar és az orosz határ csücskében van ez a kis közösség. Ott is nagy szeretettel fogadtak, ott magyar iskola van, akármennyire is szerették volna ezeknek a falvaknak. A egyik nehézsége az, hogy hogyan tanítsák meg a gyerekeket szlávul, hol ott ők akármennyire is egymás között sem soha nem beszéltek oroszul, szlávul. Itt a határmenti vidékek, ezek kivételek a nyelvtanulás szempontjából, mert csak a magyar kultúrát őrizték meg. Tovább folytatjuk gondolatba a kört, akkor vissza Tiszaújlaki határ mellett még vissza kellett kanyarodnom Orosziba, Sáros-Oroszi, és így zárult a köröm.
Nagy terület ez, sok rázkódással jár, gondolom, mert az utak akkor még rosszabbak lehettek.
Az utak is nagyon változóak tudtak lenni attól függően, hogy mennyi pénzt tudtak ráfordítani az utak állagának a megjavítására, és milyen minőségű munkát tudtak rajta végezni. Ahol voltak időszakok, amikor több pénz volt, több követ, bitument tudtak az útra beépíteni, ott jók az utak, de ahol csak mindig foltozás volt, és mindig csak apró hibaelhárításokat végeztek, azok most is mérhetetlenül rosszak, és továbbra is. Hát szinte csak nem járhatatlanok, egy 30 kilométeres úton haladunk most, amit legalább egy óráig tart megtenni autóval.
Biciklivel gyorsabb lenne?
Biciklivel egészen biztosan. Volt itt egy magyarországi segítőnk, akit úgy hívtak, hogy Balogh Dénes, aki szívügyének érezte a kárpátalja népének a segítését. Ő Budapest egyik legjobb furulya tanára volt. 70 évesen jött ki, és itt a Tiszaháti részen, ezekben a falvakban tanította a gyerekeket énekelni, a népénektárat szinte egy év alatt be tudta vezetni, és tanította a gyerekeket orgonálni. Ő maga szerezte be egy német kapcsolata révén itt három faluba is a villanyorgonát, ami még azóta is megvan. Tehát nem maradtunk egészen magunkra, hanem mindig voltak segítők, akik maguknak érezték Kárpátalja népének a történetét, és jöttek segíteni. Fiatalok is, nyáron egyetemisták sokasága jött, hogy milyen programot tudnának a fiataloknak szervezni. Nyelvtanulás, játék, táborozás. És hát nem volt olyan nyár, hogy ne jött volna minden faluba 4-5 fiatal egyetemista, aki segítette volna ezt a missziós munkát.
Miért álltunk most meg?
Itt van mellettünk egy ősi templom, Fekete Ardónak a temploma. Hogyha be tudnánk menni, akkor a 14. századi freskó töredékeket találnánk a falon. Művészettörténészek úgy mondják, hogy a Nagy Magyarország területén a legősibb freskó töredékek itt találhatók. Erről a művészettörténészek vallanak, hogy ezek valóban a legrégebbi freskó töredékek, amik a történelmi Magyarországonról megmaradtak.
Azt mondod, hogy nagy nyitottság és fogékonyság, érdeklődés kísérte a munkátokat. Az ateista évtizedes propagandának ennyire nem volt hatása az itteniekre?
Hát a propaganda az valóban óriási volt. A mostani nagyszülősen visszaadott, illetve újjáépített, már lelki gyakorlatos házként működő ferences kolostor, amikor kiérkeztünk, oroszul cirilbetűkkel ez volt kírva, hogy Ateicseszki Muzei, és be is mentünk, és nekem még megvannak azok a 4 kopekért adott belépőjegyek, amire szintén ez volt ráírva, a magyar ferences kolostor belépőjére, hogy Ateicseszki Muzei.
És vagyis ateista múzeum.
Igen, és hát modern festmények voltak itt a környékről, a fiatal festőknek a műveit szedték össze, és az volt kiállítva időszaki kiállításként, és ez volt az ateista múzeum. Tehát azt mondom, hogy a propaganda az nagyon erős volt abban az irányban, hogy az embereket megtévesszék, illetve a fölnövekvő generációt, akár az iskolában, akár pedig a közéletben átalakítsák, hogy nincs Isten. De azért ez a felszínen valóban működött, és működtették ezt a propagandát. De hát azok, akik itt születtek, szülők, nagyszülők itt éltek, azért elmondták a gyerekeknek, a fölnövekvő generációknak, hogy ez a felszín. Ezt kérik tőlük, hogy ebben a közegben éljenek, és nézzék el ezt az ateista propagandát, de lelkük mélyén nem lettek sem ateisták, sem pedig hitehagyottak, hanem a család továbbra is közösen imádkozott, a gyerekeket megtanították a imádságokra, a hitigazságokra, és ahogyan tudtak, jártak templomba. Tehát azért volt egy propaganda része a dolognak, egy látványos rész, de lelkükben az itt élők soha nem hajlottak, és nem váltottak át ennek a gyakorlatára, és a hétköznapban, napokban nem valósították meg ezt a propagandát.
Radics Dávid atyával jártuk be azt a vidéket, ahol ő a kommunizmus végnapjaiban, a Szovjetunióban elkezdte lelkipásztori tevékenységét, 1989 és 92 között működött itt a ma Esztergomban tanító ferences szerzetes. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceri Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.